Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. május 23-án sugárzott műsorát. Kende Péter politológussal Szarka László beszélget.
A 89-es fordulatot követően újraformálódó kelet-közép-európai régió alig hanem legnagyobb problémáját az egymás mellett és együtt élő nemzetek, nemzeti és etnikai kisebbségek potenciális és valóságos, sőt, mint Jugoszláviában látjuk, kegyetlen háborús konfliktusai jelentik. Van-e valamilyen egyetemes érvényű rendezési elv a köztes Európában élő kisnemzetek új modus vivendiének kialakítására? Milyen szerepet játszhatnak ebben a kisebbségek törekvései? Sikerülhet-e okos kompromisszumokkal, közösen kidolgozott nemzetközi megállapodásokkal megelőzni a balkáni konfliktus elterjedését? És egy a minapi budapesti politikai vitás címét idézve, hol a határ? Hol húzódnak ma a nemzeti önrendelkezés határai? Kiújulhatnak-e ismét látens határviták? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Kende Péter, Párizsban élő magyar politológussal, aki pár héten át Budapesten dolgozott, és az említett vitaestet is ő vezette. Professzor úr, a beszélőben közreadott rövid összefoglalás szerint ön a vitát aképpen summázta, hogy a határok megváltoztatása nem tartozik jelenleg az európai realitások világába, de egy valódi nemzetek közötti disputa mégiscsak növelheti a nemzeti egyenjogúság eszmény érvényesülésének lehetőségeit az adott államokon belül. Kérem, fejtse ki bővebben, miként képzeli el ön ezt az emancipációs folyamatot?
Én arra gondoltam, hogy voltak éppen a 20. század történetében először alakult a helyzet úgy, hogy ezek a kelet-közép-európai nemzetek közvetlenül beszédbe elegyedhetnek egymással. A közvetlenül azt jelenti, hogy nem nagyhatalmi közvetítéssel. Az előző korszakokra ugyanis az volt a jellemző, hogy egy vagy több nagyhatalomnak a nyomasztó súlya voltaképpen minden párbeszéd tehát kisiklatott, mert nem annyira a kis nemzetek beszéltek egymással, mint inkább a nagyhatalmak. És ha egy kis nemzet el akart érni valamit, akkor ez szükségképpen valamelyik nagyhatalomnak a protektorátusa keretében kellett, hogy elérje. Ennél fogva igazi párbeszéd nem alakulhatott ki, hanem számító lépések voltak, amelyek az európai konstellációnak erre az adottságára épültek. Már most, az ugyan igaz, hogy jelenleg Európában nem teljesen egyenrangúak és egyenlő fontosságúak a különböző politikai államok, de az is igaz, hogy most Európában olyan értelemben gravitációmentes állapot van, hogy egyetlen hatalomnak a nyomása, vagy az érdek szempontjai nem nyomhatják rá a bélyegüket erre a bizonyos kis nemzetek közötti párbeszédre. És ezért mondom, hogy tulajdonképpen először állnak közvetlenül szembe egymással, ezt a lehetőséget nem biztos, hogy ki fogják használni, de erre most minden esetre módjuk van.
A bősi vita, vagy akár a jugoszláviai véres dráma is nem az bizonyítja, hogy nem tudnak élni ezek a nemzetek ezzel a régen várt lehetőséggel, helyette újra ott fognak sorakozni tulajdonképpen a nagyhatalmi döntőbíróságok, vagy jobb esetben a hágai döntőbíróság előtt. Tehát harmadik, semleges fél megítélésére lesz szükség itt a viták eldöntésében?
Vigyázzunk a fogalmaknak a megállapításánál, mert Ezzel a kérdéssel egyetértek, tehát nagyon valószínű, hogy szükség lesz harmadik félre, döntőbíróságra, legyen az a hágai vagy más döntőbíróság, de a döntőbíróságot nem sorolom ugyanabba a kategóriába, mint a nagyhatalmakat, amelyek az érdekeiket akarják érvényesíteni. A döntőbíróságokra nagyon is szükség van, mert hiszen olyan mélységű problémákban kell megoldást találni, amelyben a kétoldali párbeszéd nem biztos, hogy eredményre vezethet, sőt az esetek többségében bizonyos, hogy nem. És egy harmadik fél, egy higgadt harmadik félnek a döntése föltétlenül hozzájárul az ilyen párbeszéd előmozdításához. A adott esetben látjuk, hogy az európai közösség várakozásainak mindegyik fél igyekszik valamilyen módon eleget tenni. Ez azonban egészen más típusú beavatkozás a harmadik fél részéről, mint amikor német-francia ellentét, vagy német-orosz érdekszféra elosztás keretében osztják szét a szerepeket a kis nemzetek között.
Önnek egy tavaly megjelent írása Magyarországon szokatlanul, mert tulajdonképpen ma már alig van idő, elmélyült a vitára, szokatlanul nagy visszhangot váltott ki. Ön azt állította, hogy a térség nemzeti problémáinak egyik legtermékenyebb megoldási lehetősége a politikai nemzet fogalmához való visszatérés lehet. Kérem, fejtse ki hallgatóinknak, mit gondolt ez alatt?
Nekem az a benyomásom, hogy valamilyen módon az 1989 utáni fejlődésben szem elől tévesztettek egy nagyon fontos dolgot, és pedig azt, hogy persze, hogy a mai politikai közösségnek a nemzeti közösség az egyik legfontosabb és legfontosabb megvalósulási lehetősége. És persze igaz az is, hogy a nemzetközpontú gondolkodást lehetetlenné tette a Szovjetuniónak az a nyomasztó jelenléte, elterpeszkedése Kelet-Közép-Európában, ami az elmúlt 45-50 évet jellemezte. Mindamellett egy olyan térségben, mint amely a kelet-közép-európai térség, ahol nem csak egymás mellett élnek kisebb nemzetek, de egymással elég szorosan összekeveredve. A földrajzi határok nagyon sok esetben nem fedik az etnikai határokat, de ami még ennél is fontosabb, nem is fedhetik, mert nincs olyan politikai határ, amely pontosan megfelelhetne az etnikai határoknak, tekintettel arra, hogy vannak vegyesen lakott területek. Ilyen körülmények között újra kell gondolni, megint egyszer, Kelet-Közép-Európában, hogy mit is jelent az a bizonyos nemzeti közösség. És tudjuk azt az elmúlt két évszázad történetéből, hogy ennek többféle fölfogása lehetséges. A nemzeti közösséget el lehet képzelni úgy, mint valami kvázi etnikai közösséget, amelyet mitikus értelemben vett vérségi kapcsolatok kötnek össze, és a nyelv az éppen ennek a megjelentkezése volna. De itt már itt is alá kell húzni, hogy ez az összekötő kapocs sokkal kevésbé vérségi, mint gondolják, és sokkal erősebben mitikus. Mert hiszen a mai nemzetek azok mindenképpen nagyon sokféle etnikum összekeveredéséből alakultak ki. Van aztán a nemzeti közösségnek egy másik elgondolása is, amely nyugat-európai országokban sokkal inkább meg tudott valósulni, mint Kelet-Európában. Ez pedig az a fölfogás, amely szerint a nemzet politikai közösség, amelyet a történelem által összehozott népek alakítanak ki a maguk számára, és a nemzeti közösségnek a lényege az, hogy egy cél érdekében dolgoznak, meg tudják érteni magukat, mert összehangolta őket a történelem, összehangolják őket közös célkitűzések, és ebből alakul ki az a fajta, nem föltétlenül egy kultúrájú a szó nyelvi értelmében, de egy azon politikai kultúrájú nemzet, amely cselekvőképes tud lenni, mint politikai szubjektum. Na most, Kelet-Közép-Európában a nehézség az, hogy gyakran összekeverik a politikai nemzetet a kultúrnemzettel. És, mint ahogy már az imént is megjegyeztem, A térség szempontjából, a térség rendezése szempontjából szinte elképzelhetetlen, hogy tiszta kultúrnemzetek alakuljanak, mert hiszen ennek valami olyan etnikai változással kellene végbe mennie, amely emberek milliói számára jelentene tragédiát, mint ahogy jelent is már a mai Jugoszláviában. Ennél fogva ki kell tudni dolgozni végre azt az elképzelést, amely a kultúrnemzeteknek az együttélését lehetővé teszi egy azon politikai államon belül, de oly módon, hogy ezek a népcsoportok, amelyeknek külön kulturális hagyományai vannak, elfogadják azt, hogy ők egy azon politikai nemzet részei, és ezt a dolgot itt, ebben a térségben leginkább úgy lehetne elképzelni, hogyha világosan megmondanák, hogy ők több kultúrnemzetből összetevődő politikai nemzetek, és ezt nevezem én nemzetközösségnek. Na most örvendetes módon az, amit én pusztán elméleti, hogy mondjam, spekuláció alapján fejtettem ki körülbelül 2 évvel ezelőtt, az a gyakorlati politikai életben is előtérbe került, és néhány Magyarországgal szomszédos országban a magyar kisebbségek vezetői elővettek egy fogalmat, amelyet ők úgy neveznek, hogy társnemzet, amely nagyon is, hogy mondjam, konvergál ezzel az általam imént kifejtett fölfogással. Vagyis ők azt mondják, elfogadhatatlan az, hogy egy államban csak egy államalkotó nemzetet ismerjenek el. Ahhoz, hogy Romániát mondjuk, vegyük ezt a példát, hogy Romániát az ott élő magyarok is a magukénak tekinthessék, szükséges az, hogy a Romániában, hát elsősorban Erdélyben élő magyarságot is úgy tekintsék, mint államalkotó nemzetet. Tehát Románia ismerje el, hogy legalábbis még egy államalkotó nemzet van a keretein belül, ez pedig a magyar, ezt nevezik társnemzetnek, ugye a romániai magyar kisebbség egyes vezetőinek a felfogása szerint, és a román államot szervezzék meg, hogy abban mindegyik társnemzet egyenrangúnak érezhesse magát. Én ezt a fölfogást alapvetően helyesnek találom, ám bár tudom, hogy ennek az elfogadtatása iszonyú nehézségekbe ütközik. Nem biztos, hogy ez ebben a pillanatban reális program, de az biztos, hogy hosszú távra csak valami ilyesmi oldhatja meg az együttélést ebben a nagyon nehéz múltú és jelenű térségben.
Visszatérve egy rövid pillanatra az állampolgári közösséget nemzeti közösségé avató elmélethez, nem gondolja-e, hogy a politikai nemzetnek az eddigi története akár Nyugat-Európában, akár Kelet-Európában az bizonyítja, hogy éppen a politikai nemzetben van benne bekódolva egyfajta homogenizáló hajlam, tehát a politikai nemzetben van az a reflex, amely megpróbálja az etnikailag is eltüntetni a különbségeket. Hogyan lehet összehozni ezt a belső hajlamot azzal az elképzeléssel, hogy ez végül is föderatív struktúraként épül majd?
Elismerem, hogy a politikai nemzet gyakorlatában volt ilyen homogenizáló törekvés. Mert ha például Franciaország példáját vesszük, akkor tudjuk, hogy a francia köztársasági eszme az összekapcsolódott ugye egy egységes francia kultúrával, ezt az egységes francia kultúrát át kellett vennie azoknak a népcsoportoknak is, amelyek a 18. században még kulturálisan különálltak a franciától, és különállónak is érezték magukat. És a francia politikai nemzetfejlődés voltak éppen egy nagyon nagy homogenizációval is járt. Én ezzel egyetértek. Vagyis egyetértek, mint ellenvetéssel. Mindamellett vannak a világban olyan politikai nemzetek, amelyekben ez a homogenizáló törekvés nincsen meg, vagy legalábbis sokkal gyengébb. Így például Észak-Amerikában mind az Egyesült Államok, mind Kanada elfogadja a multikulturalitást, mint együttélési formát, és egyáltalában nem erőlteti azt, hogy kulturálisan asszimilálódjanak azok, akik ebben a nemzetben élnek. Az integráció nem jelent asszimilációt. Az integráció a politikai fogalom, míg az asszimiláció kulturális fogalom. Ezt a megkülönböztetést már most áttehetjük a kelet-közép-európai térségre. Zárójelet nyitok. Finnország egy másik ilyen állam, amely elfogadja, hogy létezik benne egy olyan svéd kisebbség, amely nem egy pusztán kisebbség, hanem egy államalkotó tényezője a jelenlegi finn államnak. ezt a zárójelet bezárom. Na most, hogyha visszatérünk Kelet-Európára, akkor nyilvánvaló, hogy itt még erősebben kell érvényesíteni ezt a multikulturalitási gondolatot, a kultúrák többféleségének a gondolatát, azért, mert Észak-Amerikától eltérően, ahol a kultúrák bevándorlásnak az eredményei, vagy pedig olyan folyamatoknak, amelyek valakiknek a bevándorlásával függenek össze, Kelet-Közép-Európában történetileg éltek egymás mellett a különböző kultúrák. És ezért van az, hogy itten erősebben fonódott össze a nemzeti gondolat és a kulturális identitás. Pontosan ezért nem lehet egészen ugyanolyan a kelet-közép-európai nemzet, mint a nyugat-európai. Mert semmiképpen nem szabad elfogadnia ezt a kulturális homogenizációt, amely például a francia modellt jellemezte. Ez a nagy különbség. Ezért is beszélek én nem nemzetközösségről, és nem egyszerűen nemzetről. Hogy világos legyen, hogy itt több nemzetnek, több kulturális népcsoportnak az együttéléséről van szó, és ez így alkot közösséget. Ami azonban mégiscsak lényeges, az annak az elfogadása, hogy a politikai kultúra szempontjából azután integrálni kell ezeket a különböző nyelvi vagy másik értelemben kulturálisan különböző népcsoportokat. Mert nem létezhet voltaképpen egy működőképes állam annélkül, hogy a politikai kultúra szempontjából az állampolgárai ne ugyanoda tartozzanak.
Az ön elképzelése végső soron valahol az nemzeti önrendelkezésnek egy nagyon következetes érvényesítését is feltételezi. Előadásaiban viszont ön is hangsúlyozza, hogy a status quo elvvel szemben az önrendelkezés, mint egy másik konkurens elv végül is nem egyszerűen forradalmasít, hanem bizonyos fajta destabilizációt is behozhat a térségbe. Itt egyesek a belső önrendelkezésről, korlátozott önrendelkezésről beszélnek kisebbségek esetében. Hogyan látja ön ennek az önrendelkezési elvnek a érvényesíthetőségét anélkül, hogy ez egyszer mind destabilizálna is?
Először is aláhúzom, hogy valóban az önrendelkezési elv az egy felforgató gondolat, mert fölveti voltaképpen a demokrácia kérdését a lehető legkíméletlenebbül és a lehető legmesszebbre menően, olyan módon, ahogy tulajdonképpen a modern demokratikus állam megalapozásakor nem is igazán gondolták elképzelhetőnek a kis csoportoknak az önrendelkezését. Ne felejtsük el, ugye, hogy a modern köztársasági eszme azért majdnem mindenütt egyfajta centralizációval járt, és a centralista elképzelése az államnak az nem fér össze, míg a belső önrendelkezés gondolatával is, illetőleg az csak nagyon korlátozottan tudja magába olvasztani. Az, hogy erre vannak kivételek, tehát, hogy vannak föderális államképződmények a mai Európában is, nem, inkább csak közigazgatási különbséget jelent, de nem jelenti az önrendelkezésnek azt a kíméletlen és következetes érvényesítését, mint ami a fogalom tulajdonképpen magában rejt. Na most ennél fogva vigyázni kell az önrendelkezéssel, mert az önrendelkezés az valóban potenciálisan fölforgató tényező. Ha egészen komolyan vesszük, tulajdonképpen minden község lakóinak joga volna önrendelkezésre, és senkinek nem volna joga arra, most mondok egy nevet, de minden célzat nélkül, hogy Kiskun Halasról ugye úgy rendelkezik, hogy a szükségképpen ebbe vagy abba az államba vagy megyébe tartozik, Kiskun Halas döntse el saját maga, hogy mint független köztársaság akar-e létezni, vagy pedig valamilyen nagyobb földrajzi politikai államba, és így tovább, és így tovább. Ezt csak példának mondottam, sose jártam Kiskun Halason, tehát nem tudom megmondani, hogy erről az érdekeltek hogyan gondolkoznának. Ha így fogjuk föl, vagyis hogy a legkisebb közösségig kell menni ennek az önrendelkezésnek, akkor látjuk, hogy ez voltaképpen egy nagyon rázós gondolat. Na most épp ezért az önrendelkező közösségnek szükségképpen tekintetbe kell venni a külső realitásokat is. És nem csak az önrendelkező közösség jogait kell számításba venni, hanem a környezetében élő népközösségek, politikai közösségek, államkereteknek a szerzett jogait és az élet lehetőségeit is. És az önrendelkezés érvényesítésének mindig egy nagyon, hogy mondjam, szívós és átgondolt tárgyalásos és alkú folyamat eredményének kell lennie. Ez az, amit nem értenek meg egészen, vagyis, hogy azt, hogy az önrendelkezés az magában véve csak egy elv, de realitását csak akkor válhatik, hogyha két vagy több oldalú tárgyalások révén tudják érvényesíteni, mert hiszen nem csak egy fél van, hanem létezik a másik fél is, vagy esetleg több fél is létezik. Ha visszagondolunk most arra a tragédia sorozatra, amely Jugoszláviát lángba borította, akkor emögött is az van, hogy azt gondolták, hogy azonnal is minden közvetítés és átmenet nélkül érvényesíteni lehet az úgynevezett nemzeti önrendelkezést, és nem gondoltak arra, hogy itt van egy csomó harmadik fél, érdekelt fél, például az új nemzetek keretében élő kisebbségi csoportok, amelyek olykor nem is olyan nagyon kisebbségiek, vagy a szomszédállamok, vagy fölmerül a határkérdés, ugye, hogy melyik az a határ, amely megfelel ennek a bizonyos új nemzeti közösségnek, és így tovább, és így tovább. Ezekről nem szabad megfeledkezni, mert különben az önrendelkezés az egész egyszerűen valamilyen, hogy mondjam, fölforgató, anarchista gondolattá válik, amely egyszerűen nem fér bele a meglévő politikai keretekbe. Ezzel együtt én mégis azt gondolom, hogy beléptünk az önrendelkezés véghezvitelének a korszakába, amely tulajdonképpen már a század elején megjelent, mint gondolat, de akkor elsöpörték a későbbi események. Wilson elnök talán nem is tudva, hogy micsoda súlyos követ dob bele a politikai vitába, ugye a maga 14 pontjába, belevette, annak több pontja is szól, ugye, a nemzetek önrendelkezési jogáról. De ebből igazából véve nagyon kevés valósult már meg 1918-ban, és ami megvalósult, az részben a más, hogy mondjam, szóval a nemzetek egyik részének a javára, a másik részének a kárára történt, vagyis, hogy az egyik önrendelkezett, a másik pedig nem rendelkezhetett önmagával. A továbbiakban még rosszabbá vált a helyzet, és azt mondhatnánk, hogy Európa történetében 1918-19-ben kinyílt egy zárójel, amely valamikor 1990-ben záródott be. És most, hogy bezáródott ez a zárójel, visszatérünk abba a korszakba, amelyet nem is Wilson nyitott meg, de minden esetre Wilson dobta bele a köztudatba. A demokrácia és a modernség fejlődésének ezt az új elvét, és valószínűleg a következő évtizedek, vagy a következő évszázad lesz a nemzeti önrendelkezés következetes megvalósításának az évszázada. Csak azt nem kell képzelni, hogy ez a következő években, vagy akár egy-két évtizedben megvalósulhat, mert hiszen ez egy százados munkának lehet csak az eredménye.
Pesszimistábbak ezt úgy szokták fogalmazni, hogy a 21. század lesz a nacionalizmus igazi évszázada, de egy pillanatra visszatérnék ahhoz, amit valóban konkrétumokként fölmerül. A magyar kisebbségek, mind a négy nagy magyar kisebbség megfogalmazta maga autonómia elképzeléseit. Ezek a magyar kisebbségek eddigi szociológiai felmérések szerint nagyon erősen tudatosítják a maguk kisebbségi pozícióit. A szlovákiai magyarok például a legerősebben éppen a kisebbségi közösség tudatot érzékelik sajátjuknak, ezt követően a magyarság a számukra meghatározó közösségi élmény, és csupán a harmadik, negyedik helyen van a csehszlovák, illetve szlovák közösségi élmény. Mit gondol ön, hogy ha sikerülne az autonómia eszményt megvalósítani a magyar kisebbségeknek, ez nem igazolná-e be azokat az aggodalmakat, amelyeket szlovák és román részről hallunk, hogy ez csupán egy átmeneti stáció, és ezek a kisebbségek nem kívánnak az ön által használt fogalom szerint nemzetközösségben maradni a pillanatnyi többségi nemzetekkel, hanem azon nyomban elkezdenék a menetelést a magyar nemzeti egység újraalakításához?
Én ezzel nem értek egyet, nem így gondolom. Azt gondolom, hogy ha egy kisebbségi csoporttól lojalitást követelnek, akkor mindenek előtt azon kell munkálkodni, hogy az a bizonyos kisebbségi csoport, illetőleg az ahhoz tartozó egyedek otthon érezzék magukat a nevezett, a szóban forgó állam keretben. Mert én egyetértek azzal a követelménnyel, hogy egy adott ország polgárai legyenek jól lojálisak ennek az országnak az állam kereteihez és az alkotmányához. De mondom, a lojalitásnak van egy ellentétele, az, hogy senki se érezze magát idegenül. Már most azt kell tehát tárgyalásos alapon az érdekelteknek nem csak a meghallgatásával, hanem az érdekeltek reprezentatív intézményeinek a bekapcsolásával kimunkálni, hogy milyen körülmények között, milyen intézményes feltételek mellett érzik magukat ezek a kisebbségek otthon. Ezek a feltételek nem egészen ugyanazok különböző területeken, sőt, még egy azon terület különböző, hogy mondjam, részvidékein sem. Vegyük például Erdélyt, ahol a magyarság egy része zárt tömbben él a Székelyföldön, más része nagyvárosokban a lakosságnak mondjuk durván mondva a felét alkotja, és ismét, és úgy vannak ilyen községek is, ismét vannak olyan magyarok, akik teljesen szórvány körülmények között élnek, és egészen, hogy mondjam, gyenge kisebbséget alkotnak valamilyen más vidéken. Na most világos, hogy az ő kisebbségi problémáik különbözőképpen jelentkeznek ebben a háromféle képletben. És nincs olyan egységes formula, amely lehetővé tenné, hogy ezek otthon érezzék magukat egyformán, hanem valószínűleg más és más megoldásokat kell kidolgozni. De ennek van azért egy pszichológiai feltétele is, a pszichológiai feltétel pedig az, hogy valóban elismerjék az ő államalkotó jellegüket, tehát azt, hogy ők nem befogadottak, nem idegenek, nem másodrendűek, hanem ugyanolyan elsőrendűek, mint az országnak bármilyen más állampolgára elsősorban, ugye, mint kezdve a többségi népcsoporthoz tartozók. De már most, hogyha visszatérünk az ön kérdésére. Tudomásul kell azt is venni, hogy a határon túlélő magyarok politikai tudata nem lehet ugyanolyan, mint a magyar államban élő magyarságnak a politikai tudata, mert más dolog ugye az, hogy valaki Magyarországon, és más dolog, hogy Csehszlovákiában, vagy Romániában, vagy valamilyen más államban él. Tehát, most nézzük meg ezt a dolgot. Valóban ehhez a politikai tudathoz, ennek a politikai tudatnak másfajta elemei vannak a határon túli magyarságban, mint az, hogy valamilyen értelemben ő mégiscsak egy csehszlovákizmus, vagy egy román államiság tradícióihoz szokott most már hozzá, ennek a tovább fejlődésében érdekelt, tehát van egy bizonyos állampolgári fölfogása. Nagyon jellemző, hogy a Szlovákiában élő magyaroknak határozott véleményük volt Csehszlovákia szétválását illetően, és a leghatározottabban a Csehszlovákia megmaradása mellett döntöttek, ami azt mutatja, hogy volt egyfajta csehszlovák tudatuk, mert nem mondták azt, hogy mi ez iránt közömbösek vagyunk. Ez egy jó bizonyíték arra, hogy nekik ilyen is volt egyfajta csehszlovák politikai tudatuk. Ez nem zárja ki azt, hogy van nekik magyarság tudatuk is, kulturálisan vagy történelmileg, és ezen kívül lehet nekik valami lokálpatrióta tudatuk is, ami az ő helyi vagy kisebbségi életükkel függ össze. A magyar kisebbségi politikának föltétlenül tekintetbe kell venni, hogy a határon túli magyarok nem egészen olyanok, mint a Magyarországon élő magyarok, mert nekik megvannak a maguk sajátos tudatformáló elemeik, sajátos érdekeik, sajátos lokális szempontjaik, amelyek nem mindig kvadrálnak a magyarországi szempontokkal, és tévedés azt gondolni, hogy ők egész egyszerűen a Magyarországon élő magyarságnak a meghosszabbításai.
Meg szeretném kérdezni, hogy ön, aki fogyelemmel követi a nemzetközi kisebbségvédelem újraintézményesülését, és bizonyára pontosan látja, hogy milyen radikális változások történnek ezen a területen, és a másrésztről az is nyilvánvaló, hogy a magyar kisebbségi közösségek végül is ma már csonka társadalmi szerkezetűek. Nem tűnik-e még reálisabbnak egy olyan fajta megközelítés, hogy ebben a gyorsan átalakuló és újraszerveződő nemzetközi kisebbségvédelmi rendszerben, azon belül találják meg ezek a magyar kisebbségi közösségek végül is az autonómiához vezető eszközrendszert, és ne fölülről egy társadalmi ideológiával közelítsenek ehhez, mert hiszen láthatólag ma Európa inkább a fokozatosság, a változások fokozatosságában érdekelt, nem pedig a forradalmi elvek megvalósulása.
Én politikailag, pragmatikus szempontból teljesen egyetértek ezzel a megjegyzéssel. Kétségtelen, hogy a magyar kisebbségeknek nagy érdekük az, hogy kapcsolódjanak a mai nemzetközi intézményrendszerhez és annak elvárásaihoz. De ez az intézményrendszer, ez a jogrendszer fejleszthető. És a fejlesztésbe bele kell szólni a magyar kisebbségeknek is, megjelölve pontosan, hogy milyen irányban akarják továbbfejleszteni.
Köszönöm a beszélgetést Kende Péternek, a Párizsban élő magyar politológusnak.
A Szabad Európa Rádió 1993. május 23-án sugárzott műsorát hallották. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.